A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Magasztaljuk Urunkat, Istenünket az eszendő első vasárnapján, énekelve a 480. dicséretünket, annak az első versét. 480. dicséretünk így kezdődik. Ó, könyörgés, meghallgató édesatya, mindenható, a lelkem hozzád emelkedik. Legyen nekünk kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, ezekben a hetekben János evangéliumát olvassuk hitünk erősítésére, lelkünk táplálására. Így hallgassuk meg a mai napra rendelt ige szakaszunkat. János evangéliumának 3. fejezetéből, a 22. verstől, a 36. verssel bezárulnak. A szent ígéket leülve, illő figyelemmel, áhítattal hallgassuk meg. János evangéliumának 3. fejezetéből így szól hozzánk Istennek igéje.
Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartózkodott velük és keresztelt. János is keresztelt Annionban, Szálin közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek, és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulástól. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam. Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a menyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újonva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. Arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz. mert akit Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.
Isten tegye áldottá igéjének hallgatását, szívünk befogadását, jöjjetek szeretteim, álljunk meg imádságos lélekkel Istenünk színe előtt. Örökké való Istenünk, mennyei édesatyánk, ezen a helyen megváltó szeretetednek a csodáját élhetjük át vasárnapról vasárnapra. Mögöttünk lévő évben ugyan járványos időkben nem innen szólt az evangélium, de köszönjük, hogy úgy kezdhetjük ezt az új eszendőt, hogy ismét itt vagyunk, és erről a szószékről szól hozzánk mindaz, ami áldás, erő és reménység mindannyiunk számára. Áldunk azért, hogy szeretetedet és kegyelmedet nem vontad meg tőlünk, és a sokkal nagyobb, mint az, hogy meg tudnánk érteni. Olyanak vagyunk, mint a tékozló fiú, amikor hazament az atyához, akitől azt várta, hogy talán majd el fog vele számolni, felelősségre fogja vonni, és most olyan atyával találkozunk ebben az új eszendőben, aki átölel bennünket, még akkor is, amikor látja és tudja, hogy mindaz, amit tőle kaptunk, azt elherdáltuk, összepiszkoltuk, beszennyeztük. Így vagyunk mi is, hogy az a ruha, amit tőled kaptunk, talán rongyokban volt már ennek az évnek a végén, beszennyezte életünket a bűn, árváknak éreztük magunkat, de köszönjük a te kegyelmedet, hogy te szóltál nekünk, és ez a mennyei szó szívünkig ért, és itt lehetünk, jelen lehetünk. Jöjj, mennyei atyánk, és szállj meg bennünket. Jöjj, kegyelemben gazdag Istenünk, és fogadj el minket úgy, ahogyan vagyunk. Hadd tudjunk elámulni most is kegyelmednek a nagyságán, hatalmán, amikor előhozott számunkra a legszebb ruhát. Szent lelkeddel tisztára mosol minket, áldott orvosként meggyógyítasz, gyógyulást adsz mindazoknak, akik maguktól már meggyógyulni nem tudunk. Táplálj most is minket igédnek kenyerével, hiszen éges a lelkünk. És menjünk el innen úgy, hogy megtisztulva, megújulva, megelégítve és meggyógyulva járhatjuk újra az élet útját, azt az útat, amelyet te adtál nekünk ebben az új eszentőben. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Helyünket elfoglalva, énekszóban készüljünk az ige hirdetésére. Tehát orgonaszóval pontosabban. A Szentírásnak az az igéje, melynek üzenetére figyelni kívánunk, írva található felolvasott igényben, János evangéliumának 3. fejezetében, a 27. versbenek éppen. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatik meg neki. Szeretett testvérek, egy János arcú őr áll minden egyes evangéliumunknak a bejáratánál. János, mint tudjuk, a rómaiaknak volt egy istensége, kettős arcú volt, hátrafelé is tekintett, és egyúttal előre is nézett, ezért ajtóknak, bejáratoknak, kapuknak volt az istensége, mint egy jelezve azt a kettősséget, amely mindig is része volt a római népnek is, ha elmentek hadba, vagy bármilyen helyre. Itt most János evangélista egy gyönyörű szereplőt, a Zordon ószövetségi prófétát mutatja meg előttünk, méghozzá keresztelő Jánost, aki ilyen Zordon, kettős arcú valaki, akinek egyik lába még teljes egészében az ószövetségben áll, a másik lába azonban már ott van az új szövetség küszöbén. Kettős arcú azért is, mert egyrészt már felé szitál az örökké valóságnak az a csodálatos fénye, amelyet Jézus Krisztusban hozott el Istenünk erre a világra. Másrészt azonban még visszatekint az Ószövetségre, Zordon prófétai arc ez, még akkor is, hogyha érezzük, látjuk és tudjuk, hogy ott belül valami egészen csodálatos belső öröm feszíti ezt a Zordon prófétai alakot. Benne tulajdonképpen az Ószövetségnek minden ígérete, minden üzenete összesűrűsödik, és egyúttal be is teljesedik, és egyúttal van, aminek a befejeződése, beteljesítése az ő személyisége, másrészt pedig, ahogyan göcsörtös ujjával mutat az izenhajmi oltáron Jézus Krisztusra, egyúttal pedig a jövendő felé is irányítja a mi érzékeinket, a mi gondolatainkat is. Hiszen neki nem volt más a feladata, mint hogy előkészítse Isten népét az üdvösség elfogadására. Ez a feladata, ez a küldetése, és amikor fölkészíti ezt a népet, akkor utána el is tűnik és el is megy a evangéliumokból. Személyes önvallomása azonban, azt gondolom, hogy a mi január első vasárnapi, az év első vasárnapi gyülekezete számára is nagyszerű és csodálatos üzeneteket rejt magában, mert nekünk szóló üzenet az ő önvallomása. Ez az önvallomás ugyanis, hogy ő kicsoda, egyúttal Krisztus bizonyságtétel is, bizonyságtétel arra Krisztusról, akinek az előfutára ő, akiért eljött ebbe a világba, és mutatja az ő személyisége, az ő alakja, az ő üzenete, hogy végső soron vallást mi is úgy tehetünk Istenünkről erről ebben a világban, hogyha tudjuk, hogy mi a helyünk ebben a világban. Mi a helyünk, és az Isten új szövetségi közössége gyülekezete egy mögöttünk lévő egészen félelmetes év után úgy gondolom, hogy ha valamiben előre tud lépni ebben az új eszendőben, akkor ez éppen az, hogy mi a helyem ebben a világban. Keresztelő János ezt mondja, aki utánam jön, az erősebb nálam, és neki még a sarulya szíját sem vagyok méltó arra, hogy megoldhassam. Tehát ő az erősebbről tesz bizonyságot, másrészt pedig ebben a bizonyságtételben ott van az az alázat, az a szent alázat, amely az új eszendő közében lévő közösségünknek, gyülekezetünknek is azt gondolom, a sajátja kell, hogy lettem. Így mond, hogy aki utánam jön. Vagyis azt jelenti ez, hogy jön valaki utánam, de én is az vagyok, aki jöttem légyen, hogy itt lehessek. Nekem is megvan a magam feladata, a magam küldetése, és ezt a küldetést nekem is ugyanúgy el kell végeznem. Ez tehát nem valamiféle történeti esetlegesség, hogy mindegyik evangéliumnak a kezdetén ott áll ez a zordon őr, mert érdekes módon lehet úgy evangéliumot írni, hogy nem írják le, legalábbis nem mindegyik evangélista, hogy Jézus Krisztus megszületett. Máté evangélista ír arról, hogy Krisztus megszületett, Lukács evangélista is, de sem Márk evangélista, sem János evangélista nem írja le Jézus Urunknak a betlehemi születését, hanem ennek ellenére hadd mondjam így, hogy mind a négy evangélium azzal kezdi a maga üzenetét, a maga szolgálatát, hogy keresztelő Jánosnak az alakját mutatja föl, aki azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy az ószövetségi ígéreteket beteljesítsem, amely pedig így hangzik, készítsétek az Úrnak útját. Ez az a csoda, amelyről itt szó van, és a mi feladatunk most semmi más, mint ebbe belegondoljunk, ebbe az élethelyzetbe, és hogyha ezt végiglátjuk, végignézzük, akkor hadd mondjam így, hogy ez újra és újra az evangéliumnak a belső modellje, a belső sorozata, hogy jön valaki, aki előkészíti az utat a megváltó számára, és utána jön maga a megváltó, jön Jézus Krisztus, aki nem csak hogy folytatja, hanem be is teljesíti ezt a küldetést, ezt a szolgálatot, és ezért van az, hogy az evangélium kezdetén azt halljuk az első fejezetben, hogy keresztelő János oda viszi, oda vezeti két tanítványát Jézus Krisztushoz, és azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi ennek a világnak a bűneit. És Jézus nem véletlenül mondja róla, hogy asszonytól születettek között nem született nagyobb itt ezen a földi világban, de a mennyek világában, a mennyek országában, az eljövendő mennyei világban, még a legkisebb is nagyobb keresztelő Jánosnál, mert ő ott marad, de valami váltást előkészített. Ő asszonytól született, a földi világnak a része, mint ahogyan mi ennek a földi világnak a részei vagyunk, és önmagában mi magunk is, keresztelő János is, és valamennyien ennek a földi világnak a részesei vagyunk, de, és itt jön ez a csodálatos folytatás, amit azt hiszem, hogy modellként meg kell értenünk mindannyiunknak, egyúttal pedig jön Jézus, jön a megváltó, jön a Szentlélek Isten, aki pedig folytatja mindezt a csodát, ami itt történik. Azt gondolom, hogy akik most itt vagyunk, kicsiben mi magunk is ugyanezt éljük át ebben az életben, hiszen valaki elkezdte mindannyiunk életében azt, hogy előkészítette az utat. Előkészítette az utat Jézus Krisztusnak a befogadására. Ez ismétlem életünknek az alapvető belső törvényszerűsége, hogy talán a szüleink, talán a férjünk, a feleségünk, vagy talán éppen egy-egy gyermek hozta el a szülő számára, vagy a másik ember számára azt a Krisztust, akit talán addig nem ismert, és ismétlem ez a csodálatos, szép vonása a mi emberi életünknek is, hogy mindig vannak emberi életünkben olyanok, akik előkészítik a Krisztusnak a befogadását, hogy befogadhassuk az Úr Jézus Krisztus, ez az állandó, csodálatos, sorozatos váltásoknak a szépsége az, ami az életünket gazdaggá teszi. Vagy éppen talán, ha nem is személyek, lehetne mondani személyeket is persze tovább, egy hitoktató, aki bizonyságtételével Krisztushoz vezeti a gyermeket, vagy egy lelkipásztor, vagy egy igehirdetés, vagy bármi más egy mozzanat életünknek egy eseménye, amely föltárja, felnyitja a szívünket, lelkünket, életünket, mindebben megláthatjuk az Isten szent lelkének a munkáját, aki nyitogatja az ember szívét. Többször elmondtam már, de nem szégyellem elmondani, hogy én olyan családban nőttem föl, ahol hívő szülőként minden nap imádkoztunk, Bibliát olvastunk, énekeltünk. Ez számomra nem volt furcsa. Mégis amikor 14 évesen a Debreceni Református Kollégiumba kerültem, és hát osztályfőnökünk elvitt bennünket egy őszi kirándulásra a Zempléni hegyekbe, sátorban aludtunk, kicsit csípős volt már az éjjel természetesen, de ott, mivel nem tudtunk nagyon aludni, mert beszélgettünk, újak voltak az osztálytársak. Egy kis osztálytársamnak a bizonyságtétele volt az, aki ott a csillagos ég volt alatt, bizonyságot tett számomra Jézus Krisztusról. Én, aki mindig hallottam, tudtam ki ő, olvastam róla, mégis mai napig is emlékszem arra, hogy ez volt számomra az a valamikor, egyszer csak ez a világ, amelyben éltem, voltam, mozogtam, az enyémnek tartottam, jól éreztem magam benne, egyszer csak kitágult valami messz mennyei magasságokba is, és ott az élő Istennek a szeretete egyszer csak forrósággal öntött el a lelkemet. És ezt azt gondolom, hogy sokan megélhetjük, megtapasztalhatjuk, ez mindenkinek a sajátja, a maga adottsága, hogyan az Isten így vezet el bennünket, és erről van szó itt is. Keresztelő János az a valaki, aki Isten népét elsegíti az üdvösségre, az új életre, a megváltott életre. Sőt, Jézus Krisztus folytatja, de még ott is mennyire kedves az írás, ahogyan azt mondja Jézusunk, amikor elmegy innen a mennyei világba vissza újra halála előtt, és a tanítványainak azt mondja, hogy most én elmegyek, de elküldöm a másikat, a vigasztalót, a másik pártfogót, aki majd elvezet titeket minden igazságra. Ez nem azt jelenti, hogy valami töbletet fog adni, hanem az, hogy amit eddig talán még nem tudtatok megérteni, amit talán tanulgattatok, hallgattatok, megértettek most a Jézus Krisztus szent lelkének az eljövetelével, és ez a csoda, hogy elsegít titeket a teljes igazságra. Ez az az általános nagy üzenete Keresztelő Jánosnak itt az evangélium elején, a bejáratnál, és talán azt gondolom, hogy ennek az új évnek a bejáratánál is, amikor talán még egy kicsit vissza-vissza nézünk az elmúlt évre, de egyúttal már előre tekintünk, és ez a János arc egyszer csak új tanulságokat akar nekünk adni. Aztán látjuk azt, hogy ebben a történetben úgy indul a dolog, hogy Jézus Urunk is keresztel, ott Júdea vidékén, a Jordánnál, és Keresztelő János is keresztel. Keresztelő János esetében ez nem véletlenség, hiszen maga a neve is onnan ered, hogy keresztel, ez az ő mellékneve. Jézus Urunkról azonban csak itt hallunk, de nagy valószínűséggel inkább a tanítványai voltak azok, akik kereszteltek, és ezt nevezi megtisztulásnak. Vita is támad, ahogy hallottuk az igében, a zsidók körében, hogy melyik a nagyobb, melyik a több, melyik a jobb keresztség, a Krisztusé vagy a Jánosféle keressége. És hogy halljuk ezt, így halljuk azt is, hogy igen, János erre a tanítványi kérdésre, hogyan a tanítványai oda mennek hozzá, gyönyörű hármas feleletet ad. És ez a hármas felelet hadd legyen az, testvérek, amely most a mi szívünket is kicsit nyitogatja, kicsit, hogy így mondjam, elfogadtatja, és kísérőül oda szegédük egy egész új eszendőre mindannyiunk számára. Az első az, amit hallottunk is a rövidebb felolvasott igében, amit így mond az ige, így mond Keresztelő János, semmit sem szerezhet az ember, ha nem adatik meg a mennyből neki. Szavainak a mélységét akkor értjük meg igazán, testvérek, ha tudjuk, hogy tulajdonképpen ez egy életterv. Semmi nem adatik, vagy semmit sem szerezhet az ember, ha nem adatik a mennyből. És hogyha belegondolunk, akik itt vagyunk, de bárkik, akik éljük az életünket, az életben azt lehetne mondani, hogy sokféle ember van, sokféle élettervel, sokféle szándékkal, gondolattal, mint ahogy az előttünk lévő évre is ahányan vagyunk, annyiféle szándékot, tervet, álmot, gondolatot forgatunk magunkban, hogyan lesz, miképpen lesz. Tehát a tervekben lehetne mondani, hogy ezerféle tervünk van. Viszont hadd mondjam azt, hogy kétféle embertípus van, mindegyik tervünk erre a kettős típusra vezethető vissza. Az egyik embertípus az, aki tudja azt, amit itt Keresztelő János is mond, hogy semmit sem szerezhet meg az ember ebben az eljövendő évben sem, amiben élünk is vagyunk. Sem az egészséget, sem a pénzt, sem a karriert, semmit az égvilágon, hanem a mennyből adatik meg nekünk. A másik típus pedig most már sejtjük is, hogy melyik az az, amelyik azt gondolja, hogy ő elégendő önmagának, hogy ő a saját szerencséjének a kovácsa, sem Istenre, sem emberre nincs szüksége. Ő mindent el tud intézni magának, senkire és senkire nem szorul. És talán azt gondolom, hogy akik most itt vagyunk, boldog örvendezéssel valljuk, Keresztelő Jánossal együtt, mi magunk is, hogy igen, Ez a másik típus, ez, amelyben élek és vagyok, hogy minden jó, minden szép, minden tökéletes ajándék onnan felülről adatik meg az én számomra és mint mindenki számára, hogy az Isten az, aki megadja nekem ezeket a dolgokat. Keresztelő Jánosnak ez a, hadd mondjam így, bölcs szerénysége az, ami jó lenne, ha először is elkísérne bennünket ebben az új eszendőben. Nem azt mondom, hogy okos, meg hogy szerény, meg önzetlenség, meg akármi, hanem hadd mondjam így, testvérek, hogy bölcs szerénység. Ez a bölcs szerénység azt jelenti, hogy nem érdemes küzdenünk azért, amit az Isten nem akar nekünk megadni, ami nem Istentől adatik. Aki a saját dicsőségét keresi, aki olyasmit keres, ami nem az övé, az ebbe bele fog és bele tud pusztulni. Az nem fog menni. De hozzáteszem azt is, hogy hiba volna az is, hogyha valamiképpen eltakarnánk, eltüntetnénk, eltitkolnánk azt, amit az Istentől kapunk, onnan felülről, drága ajándékképpen, hogy amivel az Isten ajándékozott meg bennünket, az eltékozolnánk, nem törődnénk vele, eldugnánk az emberek orra elől, mert csak itt jelehető az életben, hogyha nem akarok sem több lenni, mint amit az Isten akar belőlem előhozni, és ha nem akarok kevesebb lenni annál sem, amivel az Isten akar, vagy nem akar engem megajándékozni. Ezért hadd mondjam ezt, hogy talán így mondanánk, hogy minden bizonyságtételnek, minden valódi Isten bizonyságtételnek az az egyik legnagyobb és legfontosabb része, hogy akkor tudok igazán Krisztus bizonyságtételt tenni, ha tudom, hogy hol a helyem ebben a világban, ebben az eljövendő évben, ebben az új évben, hol a helyem. Nem akarom most elmondani, de egy gyönyörű verse van Bódás Jánosnak, valamikor még én ismertem őt székesfehérvári lelkipásztornak, aki egy úgynevezett papköltő volt. Egy csodálatos verse, aminek ez a címe, ki van jelölve a helyed. És ebben arról beszél az a lelkipásztor, hogy bárki vagy, bárki légy is, vedd tudomásul, hogy bárhol is vagy, ki van jelölve a helyed ott, ahol élsz, ahol vagy. Az Isten drága ajándékaival végezd a magad feladatát és szolgálatát, mert ki van jelölve a helyed. Ez volt tehát az egyik, de van egy másik válasza is keresztelő Jánosnak, mert ő azt mondja, hogy ő a vőlegény barátja. És ezt azonnal értették a jelenlévők, mert az Isten népe mindig úgy tekintett önmagára, és a proféták is így beszéltek erről, mint ahogyan ez a nép Istennek a házastársa, Istennek a mennyasszonya, hogy későbbiek során az evangéliumokban is számtalanszor hallunk arról, hogy az Isten népe az tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a mennyasszonya, és hogy Jeremiás próféta gyönyörűen fogalmaz, de más prófétákat is lehetne idézgetni, amikor azt mondja az élő Isten a hűtlen népéről, amikor Jeremiás próféta költői szépséget és szépséggel fogalmazza ezeket meg, hogy emlékszel, én még emlékszem rád a mátkaságod hűségére, emlékszem a te ifjúságodnak a szeretetére, amelyel követtél engem a pusztában, a be nem vetett földön, amikor mögöttem jártál és 40 éven át vezettelek téged, ez volt a mátkaságnak, az arany lakodalomnak és az arany csodának a időszaka, amikor együtt volt Isten és a népe, én még emlékszem erre népem. És azt mondja most, hogy a próféta, én a vőlegénynek vagyok a barátja. Ez az a második csodálatos meghatározás, hogy kicsoda vagyok én ebben a világban. Többször is elmondja itt, és hogy nem én vagyok a Krisztus. Én nem azért jöttem, hogy én legyek a megváltó. Én a vőlegénynek, a megváltónak a barátja vagyok. Én az a vőfély vagyok, aki egymáshoz vezetem a népet, vagyis a mennyasszonyt és a vőlegényt. Ez az én feladatom, és ahogyan egymáshoz vezetem őket, az én szolgálatom, az én feladatom, küldetésem, ebben kiismerül és el is meg is történik. A vőlegény barátja, hadd mondjam itt testvérek, ezért tud tisztán örülni. tisztán örülni, vagyis minden hátsó szándék nélkül örülni. Mert minden hátsó szándék nélkül örülni, tisztán örülni csak a szeretet tud. A szeretetnek adatik meg ez a csoda. Hadd mondjam így, hogy a boldogtalanságunk mindig az összehasonlítással kezdődik. Amikor én gyermek voltam, meg akikkel idősebbek itt vannak talán, mi tudják, hogy mi el sem tudtuk volna képzelni azt a gazdagságot, amiben a mai magyar gyermekek felnőnek. Mi mindent kapnak. Hát mi nem kaptunk, de nem is volt ez olyan fontos, mert mellettünk mindenki ugyanolyan szegény volt, tehát nem volt mit összehasonlítani. Illetve amit összehasonlított az ember, azon nem volt mit örülni, de mégis milyen szép volt, mennyire örvendetes volt, de ez későbbek során is így van. A boldogtalanságunk mindig azzal kezdődik, hogy elkezdünk méricskélni, összehasonlítani, hogy mit tud a másik, és mit nem tud a másik ember. Ez az, hadd mondjam így, hogy ez a Zordon próféta a teljes örömnek az emberévé válik, mert ő nem összehasonlítgat, ő pontosan megmondja, én a vőlegény barátja vagyok. Nem vagyok több, nem vagyok más, és ez azt jelenti, hogy én örülök annak, hogy seregeket tudok hajtani és vezetni az élő Jézus Krisztushoz. És hogyha ebben az új eszendőben, ami szolgálatunkat, feladatunkat, akár egyházként, egyháztagként, családtagként, gyülekezetként meg tudjuk fogalmazni, akkor ez, hogy nekünk ez a feladatunk. Ez már a második alkalom, hogy Keresztelő János alakja, aki asszonytól születettek között a legnagyobb, mégis példát ad nekünk éppen arra, hogyan kell a Krisztushoz vezetni azokat, akik ő hozzá tartoznak és ott vannak vele, és ő így tudott vezetgetni. És itt a harmadik összetétel még, amiről beszél Keresztelő János, amikor azt mondja, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alább kell szállanom. Neki növekednie kell, nekem alább szállanom, vagyis elvégeztem futásomat, feladatomat, mindaz, ami számomra fontos volt, elvégeztem. Ez az én örömöm, ez az én örömömnek a teljessége, és mivel nagy próféta, hadd mondjam azt testvérek, hogy a prófétaságának a nagysága, a legnagyobb prófétai mi volta, éppen abban mutatkozik meg, hogy meg tud hajolni megváltója, Ura és Krisztusa előtt. Ennek a világnak egyik legnagyobb betegsége, hadd mondjam így manapság, a titanizmus. Mi már mindent tudunk. Nekünk már nincs szükségünk Istenre. A titanizmusnak a baja, a betegsége, hogy az ember nagyra nőtt, mindent tud, mindent meg tud oldani, és most meg kell tanulnunk azt, hogy nem kell nekünk az Isten helyére törnünk, nem kell nekünk olyanok lenni, mint az Isten. Volt ilyen kezdettől ilyen kísértés, olyanok leszek, mint az Isten. És az ember elhitte, komolyan vette ezt, hogy mi olyanok tudunk lenni, mint az élő Isten, és lám, amit mindig mondunk, elég egy kis vírus, és görcsbe rángul az embernek a gyomra, hogy mi lesz velem, mi lesz velünk, hogy mennyire semmi tud lenni az ember újra és újra. Számunkra most ez a feladat, hogy ebben az új évben ezzel a Keresztelő Jánosi alázattal tudjuk megfutni azt a pályát és utat, akik vagyunk, hogy értsük és meg tudjuk érteni azt, hogy ez a legnagyobb gondunk és legnagyobb feladatunk, és a legnagyobb örömünk is. Emlegettem valamikor egy fiatal koromban megjelent egy könyv a ifjúság neveléséről, egy amerikai könyv, I am okay, you are okay, ennyi volt a lényege, és azt magyarázta itt a szerző, hogy valamikor még az volt a rend, meg a trend, hogy az apa volt minden a családban, ő irányított minden, talán még idősebbek emlékszünk rá, hogy a szülőknek nem nagyon volt érdemes nemet mondani, és a gyermek tulajdonképpen semmi volt. Aztán most megfordult a világ, most a gyermek mondja meg, hogy mit kell a szülőnek tennie, és ez a könyv annyit mond csak, hogy az a bölcsesség marad benne, hogy hát most azt kellene csinálni, hogy te is oké vagy, meg én is oké vagyok, és egyezünk ki, ilyen kis egalizmus, és akkor minden rendben jön a világban. Hát nem ez, hanem az, amit itt hallunk, hogy szülő és gyermek egyaránt meg tudja hajtani a fejét az élő Isten színe előtt. És ahol meg tudjuk hajtani a fejünket az élő Isten színe előtt, akkor értjük meg igazán, hogy ez a mi feladatunk. Ez a mi küldetésünk ebben az új évben, hogy Istenre nézve, meghajolva ő előtte, és elé állva azt mondani, Uram, itt vagyok, üres kézzel, töltsd meg a tenyeremet ajándékaiddal, mert tudom, hogy semmit sem szerezhetek ebben az új évben sem, ha nem tőled adatik, és nem tőled kapom ezt. Így kérjük könyörögve, imádkozva Istentől most is, hogy az Isten így vezetgessen bennünket ebben az új eszendőben, hogy Uram, add meg nekem mindazt, amit Te elhatároztál az én számomra. Nem tudom, mi az, de mégis elfogadom hűséggel, alázattal, mert ez a Te örömöd, és ez a mi örömünk is, hogy bizony semmit nem szerezhetek, hanem tőled, mennyei Atyámtól származik az. Így áldjon meg az Isten minket az ő szeretetével, hűségével, jóságával, így vezessen bennünket ebben az új évben is. Amen. Jöjjetek, csendesedjünk most el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy tanítottál ma is bennünket igédben. Bocsáss meg, hogy mindannyiszor úgy élünk, mintha örökké itt maradnánk a földi világban. És elfelejtkezünk arról, hogy életünk korlátozott, gyorsan múló idő, ezért köszönjük azt, hogy életünk ideje mindig a Te kezedben van. Add meg, hogy úgy sáfárkodjunk minden nappal és minden órával, hogy drága legyen minden alkalom, mert az elmulasztott idők többé már vissza nem térnek. Időnket tudjuk és megvalljuk most azért is adtad, hogy annak tartalmában Téged szolgálhassunk. Attól, hogy jobban szolgálhassunk a jövőben, mint ahogy tettük a múltban. És bocsáss meg nekünk azt a sok elmulasztott lehetőséget, engedetlen igehallgatást, szeretetlenséget, amellyel éltük az életünket a mögöttünk lévő évben is talán. De áldunk és magasztalunk Úr Jézus Krisztusunkért, hogy ő gazdag lévén szegény életé érettünk, hogy mi az ő szegénysége által gazdagok lehessünk és legyünk. Ő a legtöbb, a legnagyobb megváltó Urunk, akit tőled kaptunk, tőled adatott, és ő a mi legnagyobb örömünk. Megvalljuk bűnbánattal, hogy nem tudunk szűkölködni sem, és bővölködni sem egyébként. Bocsáss meg, hogy dicsekszünk, mert nem tudjuk, hogy semmink nincs, amit ne úgy kaptunk volna tőled. És mégis olyan ritkán fakad fel szívünkből a hálaadás. Kérünk, Urunk, hadd lehessünk hű sáfáraid ebben az új évben is. Köszönjük, hogy nem akarod, hogy nélkülözzünk, és az egyik kezünket kész vagy telerakni minden jóval. Szeretnénk egészen életünket a Te szolgálatodra bocsátani, hogy szolgálhassunk mindazzal, amit adtál nekünk. Szeretnénk mindenben tudatosan, hittel engedelmeskedni. Szeretnénk, hogy így helyünkre kerüljenek a dolgok, és mi is kerüljünk arra a helyre, amelyet Te kijelöltél nekünk teremtett világodban. Szeretnénk, ha így kerülne minden helyére a mi életünkben is. Pénzünk, szeretetünk, szolgálatunk, hitünk, reménységünk, mindaz, amivel éljük ezt a nek tőled kapott életünket. Attól, hogy elégedettek és boldogok lehessünk, és készek és gazdagok mindarra, hogy tudjunk adni mindabból, amit tőled kaptunk. Könyörgünk azokért, akik nélkülöznek, akik hiányt szenvednek valamiben. Könyörgünk most azért és azokért, ahol valaki meghalt, gyász van, és valaki nagyon hiányzik a családból, az otthonból, a körből. Légy áldott a Te hatalmaddal és erőddel ott, ahol hiány van az egészségben, ahol hiány van az erőben, az életben, az örömben. Hadd tudjunk úgy szolgálni és úgy bővölködni mindazzal, amit tőled kaptunk, hogy az valóban a Te dicsőségedre szolgáljon. Így gondolunk arra a horvátországi közösségre is, ahol most nem tudnak úgy élni az emberek, mert nincs fedél a fejük fölött, nem tudnak élni, szolgálni, és mi pedig itt lehetünk, megőriztél és megtartottál bennünket erre az új évre. Így imádkozunk mindazokért, akik a járvány időben harcolnak, küzdenek. Áld meg őket erővel, hittel, reménységgel, a vigasztalás erejével, Atyánk, hogy úgy tudjanak élni, hogy abból több élet, több gazdagság és nagyobb szeretet legyen. Így imádkozunk most, őrizd meg bennünket gyülekezetként is, hogy a keresztelő jánosi szolgálatunkat ebben a városban, ebben az országban, ebben a közösségben tudjuk elvégezni. Áld meg magyar népünket, áld meg a világ minden nemzetét, áld meg az egyes felekezeteket, és áld meg minden embert, hiszen mindannyian a te teremtményeid vagyunk, hogy hirdessük és tudjuk, hogy a gyermekeidként szeretnénk élni most is ebben az új évben. Fiadért, Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom testvérek a figyelmet az adakozásra, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti Isten. Végezetül vegyük Isten áldását. Jézus Krisztusnak szeretete, az Atyának kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Hadd hirdessem a testvéreknek azt, hogy a mai vasárnapi istentiszteletünknek a persejtpénze az a petvinyai horvátországi városkának a megsegítésére szolgál. Egyházunk zsinatának elnöksége úgy ajánlja most a gyülekezeteinknek, hogy a egy vasárnapi persejtpénzzel tudjuk megmutatni legalábbis jelképesen segítőkészségünket és szolgálatunkat, és így kérem a testvéreiket, hogy így adományozzunk. Hirdetem az istentiszteleténket, holnap hétfőn a férfi biblia kör, mivel hogy 8 órától kijárási tilalom van, online fogjuk megtartani majd ennek az évnek az első férfi biblia körét, így várjuk 7 órától majd a megküldött felületre a jelentkezéseket. Csütörtökön 5 órától lesz a bibliaóránk a gyülekezeti teremben, ahol kinyitva egymástól távolságot tartva tudunk lenni és szolgálni. Vasárnap pedig a szokott időben délelőtt 10 órától és este délután 5 órától lesz az istentiszteletünk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és így énekeljük testvérek a megkezdett, illetve még meg nem kezdett, most fogjuk majd énekelni a 264-es dicséretünknek az első és az 5. versét. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, illetve áldjad az Úr nevét, őt áldja mindenén bennem. Utána nemzetünk imádságát, a himnusz énekeljük el.